Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a reggeli monitor legérdekesebb beszélgetéseivel. A következő szűk fél órában szó lesz az otthonstart indulásáról és a hazai sörpiacról is. Azonnal jövök a részletekkel.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Nem csak az otthonstart indulásának első hetén, hanem a következő hetekben is újabb és újabb ajánlatokkal rukkolhatnak elő a bankok. Ezt mondta a Trend FM-nek a biztosdöntés.hu portál alapítója. Gergely Péter felhívta a figyelmet arra, hogy az eddigiek között szerepelnek a kötelező kamat csökkentése, több 100 000 forint értékű jóváírás, vagy akár üzemanyagutalvány is. A tét nem kicsi, hiszen most hosszú távra elköteleződő ügyfeleket tudnak a bankok magukhoz csábítani. Tóth Kata interjúja.
Azt írják, soha nem látott brutális verseny kezdődik most az ügyfelekért az otthonstart program elindulásával. Mire alapozzák ezt?
Ez most már valóság, hiszen a bankok elindultak az otthonstart ajánlataikkal. Vasárnap éjfélkor és azután élesítette a legtöbb bank az ajánlatait, az utolsó pillanatban jöttek ki velük. Három dolog van, ami miatt azt mondhatjuk, hogy ennél jobb kamattámogatott hiteleket eddig még nem láttunk. Az egyik az, hogy a program igaz, hogy fix 3%-os lakáshitel néven vonult be a köztudatba, viszont a Granit Bank és a CIP Bank lement még ennél is alacsonyabb kamatra. Jelenleg a Granit Bank nyújtja a legalacsonyabb kamatot, 2,85%-os éves kamaton érhető el ez a lakáshitel. Lesznek még más bankok is, akik bejönnek, de egyelőre ez a kettő van, aki 3% alatt van.
Mennyire érheti meg a százalék csökkentés hosszú távon a bankoknak?
Ugye ez egy kamattámogatott hitel, tehát itt az állam elég vaskosan besegít abba, hogy nekünk ilyen alacsony kamatokat kell fizetnünk. Az a bank, aki pedig 2,85%-os kamattal nyújtja az otthonstart hitel, tehát az egy kicsit kevesebbet tud keresni ezeken az ügyleteken, mint az a bank, aki 3%-kal nyújtja. Egyébként ez egy 50 millió forintos hitelösszegnél, 25 éves futamidőnél, körülbelül 1,2 millió forinttal járunk jobban, ha mondjuk a Granit Banknál igényeljük 2,85%-os kamattal, ahhoz képest, mint hogy egy másik banknál adjuk be az igénylést 3%-os kamattal. Bankok igazából ügyfeleket akarnak szerezni, tehát nekik az a jó ebbe, hogy sok éven keresztül lesz egy ügyfelük, aki bankszámlát nyit, odautalja a jövedelmét, és hogyha bármilyen más banki szolgáltatásra szüksége van, akkor valószínűleg az elsődleges bankját fogja megkérdezni.
Hosszú távon mondjuk egy 1% csökkentés az megmaradhat. Ugyanakkor egyéb költségek viszont nőhetnek.
A hitelhez kapcsolódóan nem nőhetnek a költségek, a törlesztő az fix a teljes futamidőre, tehát akár 25 évre, ami azért is jó, mert évről évre valószínűleg magasabb lesz a fizetésünk, tehát ugyanazt a törlesztőt könnyebben ki tudjuk gazdálkodni. Az igaz, hogy az adott banknál szükségünk lesz egy bankszámlát is fertantani, ahova a fizetésünk érkezik, és a bankszámláknak az előző éves infláció mértékével emelkedhetnek a díjai, így valószínűleg a következő 5-10 évben azért emelkedni fognak a bankszámláknak a költségei, de ez minden banknál jellemző, és az ügyfelek azért, mert a bankok elég jól tudják azt, hogyha mondjuk a hitel az olcsó, de a bankszámlával elkezdenek minket nagyon súlyos díjakkal megterhelni, amit egyébként nem is tehetnek meg egy oldalon, nem nyúlhatnak bele, akkor az ügyfelek el fognak onnan menni, tehát azért már elég tudatosak vagyunk ahhoz, hogy ne nagyon hagyjuk, hogy a bankok ilyet csinálnak velünk, hogyha akarnának. Ha tudnának egyáltalán, de nem tudnak.
De valamilyen módon, valahol biztos, hogy majd ellensúlyozni kell az itt keletkező hiányokat, be kell pótolni a lukakat.
Szerintem nem ez a jó megközelítés. Itt nem arról van szó, hogy a bank kihelyezett az ügyfeleknek mondjuk 6%-os kamattal hitelt, és az állam belenyúlt a szerződésbe, és akkor a banknak már 3%-kal kell nyújtani, és a bank ezen rengeteget veszít, de a törvény erre kötelezi, de valahogy meg kell próbálnia behozni azt a költséget máshol. Itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy ennek a hitelnek a kamata nyilván valójában nem 3%, de az ügyfelek azok legfeljebb 3%-ot fizetnek, és az ezen felüli kamatot azt az állam kifizeti a bankoknak. Tehát a bankok is nagyon jól járnak ezzel a konstrukcióval, egyáltalán nem kell őket sajnálnunk, és az ügyfelek is jól járnak ezzel, illetve az adófizetők fogják fizetni ennek a rengeteg kamattámogatott hitelnek a kamat támogatását, valószínűleg évtizedek ide.
A százalékok mérséklése mellett más módszerek is rendelkezésre állnak a bankoknak, vagy más módszereket is választanak, hogy a most élesedő versenyben tudják tartani a pozíciójukat?
Van még kettő olyan kedvezmény kategória, ahol a bankok versenyeznek egymással. Az egyik az az egyszeri jóváírásoknak a mértéke. Vannak olyan bankok, például a Granit Banknál mondjuk ez 200 000 forint, az SZ-nél több mint 200 000 forint, a Raiffeisennél mondjuk 100 000 forint. Ajándékpénzt, jóváírást kaphatunk a hitel folyósítása után. Van olyan bank, ahol egyáltalán nincs ilyen, és van, ahol több mint 200 000 forint van. Ez egy egyszeri plusz, de ebből is akár ki tudjuk fizetni több havi törlesztő részletet. A harmadik ilyen kategória, ahol a legtöbb banknál kedvezményeket látunk, azok a kezdeti költségek. Itt törvényileg meg van határozva, hogy a lakáshitel folyósításához kapcsolódóan maximum 30 000 forintot számíthatnak fel a bankok, viszont ezen felül van még az értékbecslési költség, a közjegyzői költség, ami nem banki költségnek számít. Azt látjuk, hogy a legtöbb bank a kezdeti költségek nagy részét, hanem az egészet elengedi, vagy utólagosan visszatéríti. Viszont van olyan bank, aki ezt minden egyéb feltétel nélkül megteszi, és van olyan bank, ahol elég kemény feltételek vannak ezekhez. Tehát könnyen lehet, hogy több 100 000 forintot spórolunk, hogyha nem automatikusan a saját bankunkba menjünk be, hanem megnézzük akár online kalkulátorokkal, hogy melyik banknak milyen ajánlata van, és hogy nagyon sokan egy lakáshitel miatt nagyon könnyen váltanak bankot.
Milyen módszerek vannak még?
Az MBH banknak van olyan jóváírása, hogy ők nem készpénzt írnak jóvá az ügyfélszámláján, mint ahogy a többi bank, hanem ők egy 100 000 forint értékű MOL utalványt adnak az ügyfeleknek. Ez is, hogyha valaki tankol, szinte ugyanolyan, mint hogyha készpénzt kapna, csak ezt éppen a benzinkutatnál tudja elkölteni. A legtöbb bank az vasárnap éjfél és hétfő reggel 7 óra között jött ki a hirdetményével, viszont a bankok hétvégén is nagyon árgus szemmel figyelték egymást, és hétfői reggeli órákban is. Ez azért van, mert mindegyik bank egyszerre indul el, mindegyik bank nagyon sok ügyfelet szeretne, és nézik azt, hogy melyik bank az, aki 3%-nál kevesebb kamatot ad, melyik bank mekkora jóváírást ad, milyen kezdeti költségelengedések voltak. Meglepő módon a K&H banknak a hirdetménye az hétfőn 11 óra körül vált elérhetővé, és úgy tudjuk, hogy az Unicreditnek is az ajánlat a hétfőn ebéd után jelent meg. Tehát a bankok figyelik egymást, valószínűleg ez azért van, mert egyre jobb ajánlatokat akarnak adni, és lehet, hogy egy hónap múlva még egy kicsit jobb ajánlatok lesznek, vagy átrendeződnek a mostani promóciós ajánlatok.
A biztosdöntés.hu portál alapítójával, Gergely Péterrel Tóth Kata beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Bezuhant a magyar sörpiac forgalma az év első 7 hónapjában. Miközben idén eddig 13%-kal esett vissza az összforgalom az egy évvel korábbihoz képest, az alkoholmentes és a prémium termékek egyre népszerűbbek a fogyasztóknál. Az alkoholmentes sörök részesedése Magyarországon idén már eléri majd a 10%-ot a teljes forgalomban. A Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatója szerint a fiatalabb generáció már tudatosabb fogyasztó, közülük sokan már inkább kerülik az alkoholt. A szakember hozzátette, hogy a fogyasztói igények is átalakultak, a magyarok jelentős része inkább kevesebbet fogyaszt, de jó minőségben. Kántor Sándort Kovács Gergő kérdezte.
Július végén a hazai sörgyártók forró augusztusban bíztak. Bejöttek-e ezek a várakozások a hazai sörforgalmat illetően?
Hát sajnos az augusztusi eredményeket még nem látjuk. A július végével van meg az első 7 hónap forgalmi adata. A nyár ez mindig javítja a forgalmat, de sajnos az idei év az továbbra is, hogy úgy mondjam, felhős képet mutat. Ebben az évben az első 7 hónapban a tavalyi év azonos időszakához képest 13%-kal csökkent a teljes sörforgalom.
Mi az, ami visszaszorul a piacra, és mi az, ami inkább tör előre?
Hogyha az arányait megnézzük a termékszerkezetnek, akkor lehet látni, hogy a gazdaságos, olcsó, alacsonyabb minőségű sörök forgalma lényegesen nagyobb mértékben esik, és a prémium termékek forgalma pedig arányaiban nő ebben a sör kategóriában. Így valójában a teljes forgalomban a prémium termékek aránya növekszik. Ugyanez mondható el a alkoholmentes, ízesített és ízesítetlen sörökről. Itt is azt látjuk, hogy a piac csökkenésnél lényegesen kisebb a forgalom csökkenése, és hogy arányaiban nő ezeknek a termékeknek a forgalma a teljes sörforgalomba. Ez számokban kifejező azt jelenti, hogy a premium termékek most már meghaladják a teljes forgalom 30%-át, és az alkoholmentes termékek pedig elérték a teljes forgalom 10%-át. Ami még látványos csökkenés a piacszerkezetben, vagy látványos változás, ez a úgynevezett klasszikus Radler, a 2% körüli ízesített, csökkentett alkohol tartalmú söröknek a kategóriája. Ez gyakorlatilag eltűnőben van ez a sörtermék, nem éri el a teljes forgalom 0%-át.
Az több helyen elhangzik, hogy a fiatalabb generáció már egyre inkább távolodik az alkoholos italoktól. A sörforgalom számaiban is megmutatkozik ez?
Igen, ezek a belső dinamikák azt sugalmazzák az iparág vezetői számára, hogy itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az új generáció vagy inkább az alkoholmentes termékek irányába fordul, vagy ha alkoholos terméket is fogyaszt, lényegesen tudatosabban viszonyul a fogyasztáshoz, magyarul jobb minőséget, de lényegesen kevesebb mennyiségben fogyaszt.
Ha a hazai sörfogyasztási szokásokról beszélünk, mit szeretnek a magyarok ebben az évben?
Ebben az évben több érdekes innováció is megjelent, és elég sikeresnek mondhatók a piacon. Általánosságban azt mondhatnánk, hogy a fogyasztói szokások, a fogyasztói ízlés változása az abban az irányba halad, hogy a különböző ízesítéseket kezd megkedvelni a magyar fogyasztó. Ugye itt elsősorban az egzotikus ízekre gondolhatunk, a lime-ra, a citromra, és ez nem csak az alkoholmentes, hanem az alkoholos termékek területén is megtalálható, de olyan valódi nagy újdonságokat is lehet tapasztalni, és ez is a fogyasztás alacsonyabb alkoholtartalmú irányába halad. Például a sörkoktél, ami ugye egy meglévő sörterméknek a lényegesen felhígított, jéggel megturbozott változatát jelenti. De az alkoholmentes termékeknél is nagyon érdekes újdonságok vannak. Vannak funkcionális termékek idén, hidratáló alkoholmentes sörök, és vannak olyan természetes malát, italok most már a sörpiacon, amelyek a természetes alapanyagokban nem csak a malátát, hanem koffeint is tartalmaznak. Ezek mind olyan újdonságok, amelyek gyakorlatilag az iparág reakciói a fogyasztói preferencia változásnak.
Tehát a tendencia az inkább afelé mutat, hogy az ember inkább kevesebbet fogyaszt, de azt viszont jó minőségben teszi.
Teljes mértékben. Kevesebbet, jó minőségben, és olyan formában, amelyben az alkohol mennyisége az csökken.
Ha a gyártásról beszélünk, ezt az összforgalom csökkenést, ezt a legnagyobb főzdék is megérzik azért, ezt a visszaesést?
Természetesen mi a Magyar Sörjátok Szövetségében az öt legnagyobb gyártónak az adatait látjuk. Tehát amikor a piacról beszélünk, akkor általában ennek a öt cégnek az együttes forgalmát tudjuk elmondani, de ahogyan tegnap kisüzemi kollégákkal is beszéltem, ők teljes mértékben azonos változásokat tapasztalnak a saját forgalmaikban.
Meg hát gondolom a nagyüzemek és a kisüzemeknek a mind az eredménye és mind stratégiája is eltérőek azért.
Így van, én azt gondolom, hogy nem versenytársa a kisüzem a nagyüzemnek. Itt egy piacon vagyunk, és gyakorlatilag eléggé eltérő termékportfólióval és elég eltérő célcsoporttal. Ezért is indítottunk egy közös kampányt idén a kisüzemi szövetséggel, hiszen azt látjuk, hogy tulajdonképpen egy iparágat képviselünk, és a kampányunknak az a szlogenje, hogy minden magyar generáció számára van egy jó magyar sör.
Erről a kampányról kicsit, hogyha tudunk beszélni, ez pontosan mit céloz, miről szól? Most a szlogent már ugye tudjuk.
Így van, természetesen úgy fogalmazni, hogy minden felnőtt generáció számára van egy jó magyar sör, hiszen a kampány csak és kizárólag felnőtteket céloz. Elsősorban olyan fiatal felnőtteket próbálunk megszólítani, akik esetleg nem ismerik, hogy a teljes sör palettán mennyire széles a sör választék, hiszen a kisüzemiek által gyártott savanyú söröktől kezdve a különleges IPA termékekig, a nagyüzemek által világszínű színvonalú minőségben gyártott világos sörök, ezek mind egy olyan széles palettát tudnak megmutatni, amely tulajdonképpen a lágertől kezdve az alkoholmentes sörig, az ipától kezdve a gyümölcsös sörökig minden fogyasztó, minden fiatal számára tud olyan italt nyújtani, ami egy adott rendezvényen, egy adott összejövetelen lehetőséget teremt arra, hogy kapcsolódjon a környezetével.
A hazai sörgyártás az idei forgalomcsökkenés ellenére is azt lehet mondani, hogy az élvonalba tartozik?
Abszolút mértékben. Gyakorlatilag a kisüzemiek és a nagyüzemiek is a termékeikkel folyamatosan jelen vannak nemzetközi megmérettetéseken, és minden alkalommal érmesen jönnek haza ezek a termékek. Az én legnagyobb büszkeségem, hogy van egy olyan magyar gyár, amely tulajdonképpen azt a terméket, amit gyárt a világ összes országában, ami most standardnak tekintenek, tehát olyan minőségben gyártja, amire az összes többi ország gyakorlatilag igazodik.
Az év hátralévő részében a következő hónapokban milyen forgalomra lehet számítani?
A sör forgalomban a nyár az mindig kiemelkedő, és nagyon fontos az időjárás szerepe a forgalomban. Így egy forró augusztus volt, ugye, amit vártunk. Most, ha kinézek az ablakon, akkor a sör kereskedem számára egy rendkívül szerencsés időszak, ez a szeptember eleje. Jó idő van, süt a nap, mindenkinek kedve van kiülni egy teraszra, vagy egy csapat sör mellé leülni. Tehát ez számunkra egy nagyon fontos, és talán az év eredményét pozitív irányban korrigáló jelenség. De általában az október, november az már egy lényegesen alacsonyabb forgalmat jelent. És az újra megugró forgalmi időszak, ugye ez az ünnepek időszaka, a december, ahol nem feltétlenül csak a lágerben kell gondolkodni, ugye a kellemesen hűvös, habzó, aranysárga italban, hanem olyankor jelennek meg az erősebben gomózott színező malátával megcsinált sörök, a porterek, a sokkal testesebb stoutok, tehát azok az erőteljesebb sörök, amelyek egy hideg téli hónapon is szívesen fogyasztásra kerülnek. Nem beszélve arról, hogy régóta az évvégi rendezvényükön mindig bemutatunk egy olyan forralt sört, ami kifejezetten az ünnepi alkalomra van ízesítve, és hát ezt én nagyon ajánlom a fogyasztóknak, hogy maguk is próbálják ki, és akkor kísérletezzenek a decemberi fűszerek és a sör párosításával, és valamiféle forralt sör elkészítésével.
A Magyar Sörgyártók Szövetségének igazgatójával, Kántor Sándorral Kovács Gergő beszélgetett.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
A reggeli monitor beszélgetéseiből szemezgettünk az elmúlt órában. A hírek után viszont már kapcsolódjunk, azaz kultúrára váltunk. Azonnal jövök.